Kedves testvérek, Istennek az az igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül hívva ma örömüzenetét szeretném hirdetni közöttetek. Írva található a Márk szerinti evangélium első részének 3. versében. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Kedves testvérek, azon gondolkoztam, hogy vajon egy egyszerű, kedves kis tücsök megértheti-e a karácsony örömüzenetét. Megérthet-e valamit abból, amin mi próbálunk gondolkodni, amit próbálunk úgy tenni, hogy eljövünk Isten tiszteletre, erről gondolkozunk, beszélünk, énekelünk. Megérte ebből valamit ez a kis tücsök? És ha ez a kedves kis tücsök benn ugrál a templomban, megérti-e azt, hogy ő hol van? Hogy mi azt az Isten házának nevezzük, hogy számunkra az egy különlegesen kedves hely, mert hogy kötődünk oda, mert hogy valami élmény már ott ért bennünket, valami olyan Isten élmény, ami megérintette talán a szívünket, ami megváltoztathatta az egész életünket. Vajon valamit a helyből megérte ez a kedves kis tücsök? Vagy pedig felnéz, és azt látja, hogy igen, itt vannak a tetőgerendák, hatalmas nagy magasság, ott egy szószék, ami szintén valami nagyon magas, és ennyi. Mert hogyha ennyi, akkor van valami közös a tücsökben meg bennünk. Méghozzá nem más, mint a korlátozott látás. Ugyanis egyikünk sem tudja igazán elképzelni, hogy mi van a tetőgerendákon túl, és most értsük képletesen ezeket a tetőgerendákat. Elképzelem, ahogy ez a kedves kis tücsök kiviszi a fiát, és megmutatja neki a templom mennyezetét, hogy látod, fiam, itt van a templom mennyezete, milyen magas ez a mi világunk. És valójában nem is tudja, hogy milyen keveset ismer belőle. Tudja-e vajon ez a kedves kis tücsök, hogy a valóságnak csak egy töredékét látja? Vagy ott vannak az ő törekvései? Valójában a legszebb törekvése lehet, hogy egy szelet alma, egy elejtett kekszdarab. Vagy mi van a tücsök világok hősével? Beszél-e a fiainak arról, hogy milyen a gyorslábú tücsök, akire büszkék lehetünk, vagy a sáskától megmenekülő tücsök? Vajon elmondják-e a fiainak, tovább adják-e a tücskök legendáit? De a legnagyobb kérdés számomra az, hogy vajon kit imádnak a tücskök? Elismerik-e, hogy építő kéz van az épület mögött? Vagy inkább magát az épületet imádják, esetleg az épület egyik helyiségét? Vajon úgy vélik, hogy mivel ők sosem látták, talán nincs is építőmester? Mivel sosem látta a világot teremtő kezet sokunk, ezért akár úgy is vélhetjük, hogy nincs is semmi túl ezen a jelenlegin. Aki azt hiszi, hogy ezen a termen, ezen a templomon, ezen a gyülekezeti helyiségen nincs is túl semmiféle igazság. Sokan mondják azt, hogy csak a ma a fontos. Nem számít, hogy mi lesz holnap, és nem számít, hogy mit gondolnak erről. Sokan mondják azt, hogy kit érdekel, hogy mi lesz holnap. Miért kellene ilyesmiről gondolkodni, hogy van-e bármi e fölött a világ fölött? Hogy van-e alkotókész? Hát mit számít? Az a lényeg, hogy a ma itt van, és ezt élvezzük, és használjuk ki. És mi számít, hogy mi lesz holnap? Nézek egy kis filmet, egy aprócska kis jelenet, nagyon találóan kifejezi ezt. Kérdezi a fiú a lánytól, akkor most el fogsz menni? Igen, mondja keményen a lány. És mit mondanak a szüleid? Mit számít? Hát ez az én életem, nehogy már beleszóljanak. És érezzük a dacosságot benne, és érezzük talán sokszor a mi szívünk dacosságát is, nehogy már nekem beleszóljanak a dolgaimba, nehogy már nekem valaki megmondja, hogy mit tegyek holnap, hát a ma a fontos, ez az én dolgom, hogy mit teszek. És sokszor belecsúszhatunk egy olyan hibába, hogy annyira én központúan, vagy így mondanám, élv központúan, élv hajhász módra gondolkozunk az életről, hogy ki is szorítjuk belőle az Isten. Nem akarom most mindenkire ráhúzni ezt az inget, hogy igen, testvérem, te is így teszel. Nem, semmiféle ilyen szándékosság vagy ítélkezés nincs bennem, csak felvillantom, hogy ezek azért nagyon könnyen ott vannak a gondolataink között. Hogy igen, hogy mi azzal szeretnénk sokszor talán tölteni a mindennapjainkat, hogy azt ott úgy élvezzük ki, hogy ott az Istennek nem túl sok helyet adunk. A 9 éves kisfiú megdicséri a barátjának a gyönyörű szép repülőgép modelljét. Mire a másik mondja, tudom, hogy szép, loptam. Miért? Szerinted ez baj? És a kisfiú a maga kis 9 éves értékrendjével mondja, hogy hát igen, szerintem ez baj. Mire a másik, szerintem meg nem. Mert én ismerem azt, akitől elvettem, és ő egy gazdag ember, bármikor vehet magának újat. De én nem tudom ezt megvenni, akkor ez lehet az enyém. Mit mondanánk erre az érvelésre? Lehet, hogy sokan adnának egy jó nagy pofont, és akkor el van intézve ez a kérdés. De magára az érvelésre mit mondanánk? Miért ne tehetné meg? Ha ő úgy gondolja, hogy ez, és az egyik úgy gondolja, hogy helytelen, a másik úgy gondolja, hogy helyes, de hát akkor hol az igazság? Mit felelünk? Azt hiszem, ha nincsen végső jó a világ mögött, egy abszolút jó, egy tökéletesen jó, akkor nem is találjuk meg, vagy nem tudjuk meghatározni a jót a világban. Mert akkor ez olyan, hogy ha a többség ezt mondja, akkor azt fogadjuk el. Ha a többség azt állítja, hogy ez a jó, ezt lehet, meg szabad tenni, akkor mi is beállunk abba a sorba, hogy igen, akkor ez valószínűleg tényleg így van. De mi van, ha a többség téved? Mihez kezdünk, ha egy adott csoportban azt kijelentik, hogy igen, szabad lopni, hazudni, szabad a másikat lelőni, szabad káromkodni, ó, még akár Isten nevét is gond nélkül, hát úgy se hallja. Hogyha nincsenek abszolút erkölcsi normák, akkor az egy olyan, mint egy rosszul sikerült filozófia óra, amiről mindenki úgy megy ki, hogy azért ott ég a hiány. Valamit azért ki kellett volna mondani. Mit válaszolunk? Kérdezzük meg azt a 3 gyerekes apát, akit elhagy a felesége. És ott marad a gyerekekkel, mert a feleség valami másra, többre vágyik, és talán talál is magának valakit ehhez. És bár azt mondja a férj, hogy nem válok el, mert ez nekem nem fér bele, a feleség azt mondja, hogy de igen, váljunk el, belefér, üres az életünk. Hogy van ez? Vagy kérdezzük meg a félelemben élő terhes kamaszlányt, akit ott hagy a barátja a gyerekkel együtt. Mert neki ez fér bele, a másiknak meg az. Vagy kérdezzük meg azt a nyugdíjast, akit uzsorások kihasználnak, hiszékenységébe kapaszkodva kihasználják és elveszik a pénzét. Vagy kérdezzük meg azt, aki nem áll szóba apaként a fiával, mert hogy ez neki belefér, mert haragot ápolni lehet hosszú éveken keresztül. Vagy kérdezzük meg azt az anyát, aki borít mindent, és azt mondja, gyerekem, megtagadlak, nem vagy az enyém többé. Hol van a jó? Kinek ez, kinek az fér bele? De azért érezzük a következményeket, érezzük, hogy ez a világ valami nagyon rossz irányba megy, hogy valaki gépfegyverrel bemegy és lövöldözik az iskolában, és ez neki belefér, és szemtelen arccal ül utána a bíróságon, és semmi jele az arcán a megbánásnak, és még akár az élet fogytiglan sem töri meg, mert ő úgy gondolja, hogy igazságot szolgáltatott és megtehette. Hol az abszolút jó? Az Isten félő világképnek viszont van mondani valója ezeknek az embereknek is, annak a tolvaj kisfiúnak is. Az istentelen világkép felhívja a tücsökagyú emberek figyelmét valamire. Márpedig az nem más, mint a teremtő vélekedése, ami azt mondja, lehet, hogy te jónak tartod ezeket a dolgokat, lehet, hogy a társadalom is azt mondja, igen, megfelel ennek a mércének, de a te alkotód, Az Isten azt mondja, ne lopj, ne hazudj, ne kívánd azt, ami a másé, ne légy hűtlen, tiszteld apádat és anyádat. Egyértelmű szavak. Az alkotó mondja ezt. Megszabadítottam Németországot a lelkiismeret és az erkölcs ostoba és szégyenletes téveszméjétől. Ezzel kérkedett valaki. Megszabadítottam Németországot a lelkiismeret és az erkölcs ostoba szégyenletes téveszméjétől. Tudjátok, testvére, ki kérkedett ezzel? Adolf Hitler. Fel van írva egy koncentrációs haláltáborban. A látogatók elolvassák ezt a mondatot. Igen, Hitler így gondolta, leszámolt mindezzel, hogy erkölcs, lelkiismeret, és utána ott láthatják a látogatók ennek a gondolkodásnak a következményeit. Több tonna női hajjal megtöltött konténereket, fél pár gyerekcipőket, kiborogatott üres bőröndöket, fényképeket, akik ott éltek, kísérleteket, és a végső megoldást jelentő gázkamrákat. És lehet, hogy érezzük, hogy túlzás ezt állítani, hogy egy lopásnak utána egy ilyen haláltábor a következmény, hogy azért ez egy túlerős. De hol a határ? Hol áll meg egy pillanatra? Mi a gát? Az istentelen életnek utána mi a gátja? Ha mi kizárjuk Istent az életünkből, akkor milyen horgony tart meg bennünket? Milyen gát? Milyen határ? Dosztojevszkij azt mondja, ha Isten halott, akkor minden megtehető. És ez igaz. Hogyha az Isten halott a mi életünkben, vagy inkább így fogalmaznék, ha mi halottak vagyunk az Isten számára, akkor minden megtehető. Akkor nem számítanak a következmények. Akkor elvesztettük a célunkat. Mi a célod? Kérdezi a pacsirta a kalitkában lévő kanárit. Hát az, hogy magot egyek. Miért? Hát, hogy szebben énekeljek. És utána? Hát, ha énekelek, akkor még több magot kapok. Ennyi? Kérdezi a pacsirta. Hát gyere, repülj velem, és megmutatom, hogy te azért ennél többre vagy hivatva. Hogy azért ennél több van benned, mint hogy magot kapj, énekelj, hogy még több magot kapj. Kicsit ilyen, amikor a mi életünk, a ketrecbe zárt élet csak addig lát, hogy magot kapok, éneklek és magot kapok. És közben pedig a pacsirta kint szárnyal. Mi célja az életemnek? A karrier? Hogy minél magasabb pozíciót töltsek be, vagy hogy egy nagyon jó, nagyon megbízható fogorvos legyek, egy nagyon biztos kezű, jó szaktudású kőműves. Mi a célja az életemnek? A vagyon? Hogy mások értsék, hogy én ki vagyok, hogy meg lehessen fogni, hogy én nekem milyen magas a társadalmi státuszom, és hogy mennyi minden felhalmoztam? Vagy az utódok? A gyerekeim? Az unokáim? Mi a célja az életemnek? Ő az én életem egyetlen értelme. Szokták mondani, ellágyult vonásokon a nagyszülők. Én meg szoktam mondani, hogy ez azért nagyon nagy baj. Mert persze, hát azért szeressük eszementen a gyerekeinket, meg az unokáinkat, de hogy ők legyenek életünk egyetlen értelmei, és akkor, ha valami történik, az aztán tényleg testi-lelki halál egyaránt. Nem, ezek tévutak. Hát akkor micsoda? A szórakozás, sport, valami apró sikerek? Nem. Ezek mind-mind déli bábok a sivatagban. Nem. Ezek nem jó célok. Hát ennél sokkal több vagy. Hát valaki megalkotott téged. Olyan vagy, mint egy futballlabda. Lehet, hogy egy nagyon olcsó futballlabda vagy a magad szemében, egy nagyon egyszerű, nagyon olcsó sportboltból, de mégis nagyon drága vagy. Mert rajtad vannak azoknak az aláírásai, akik megnyerték a világbajnokságot. Hát mit meg nem adna egy rajongó egy ilyen futballlabdáért? Ilyen a te életed. Az Isten aláírása és pecsétje ott van, és lehet, hogy azt mondod, az én életem nagyon egyszerű kis élet. Az én hitem az csak egy remegő kis kéz. Az én életem tele van elrontott dolgokkal. Az én életem tele van meg nem valósított tervekkel. De a te életed hihetetlenül értékes. Mert azt mondja a te formálód, a te alkotód, hogy enyém vagy. Ott van rajtad az aláírásom. Az Isten képűségem pecsétje ott van a te életeden. Tervem van veled. És nem pusztán az, hogy helyeden legyél a munkában, nem pusztán azt, hogy helyeden legyél a családodban, nem pusztán azt, hogy helyeden legyél a társadalomban, hanem az, hogy viseld ezt a pecsétet, és úgy járd, és kell, hogy tudd, értékes vagy. Sokkal értékesebb, mint amit gondolsz. Talán ez a legszebb ajándék. Ez a legszebb ajándék a karácsonyban is. Az Isten olyan pecsétet tesz erre a világba és világra is, olyan pecsétet tesz a mi életünkre is, ami a karácsony üzenetében ott csúcsosodik, ott kézzel foghatóvá válik, összeér az ég és a föld, lehajlik a menny a földre, kinyílik az ég, kiabálnak az angyalok. Minden zajos, azt hiszik, hogy ez egy csendes betlehemi éjszaka és istáló, de nem, bőgnek az állatok, zajos a város, és még az angyalok is kiabálnak örömükben. És az Isten pecsétje ott van ebben a hangzavarban, egy kicsi gyermekben, egy gyereksírásban, egy ma születő csecsemőben. Érted, jöttem, ide jöttem, és fázom, és éhes vagyok, és megismerem a magányt, és megismerem a türelmetlenséget is, és megismerem azt, hogy nem lesz hova lehajtanom a fejemet, és megismerem azt, hogy leköpnek, arcul csapnak, és nem értenek meg, és megismerem azt, hogy a végén halálra adnak. De mindezt azért, hogy te, tücsök agyú emberként megérthesd, hogy ott van az én pecsétem a te életeden, hogy én formáltalak és tartalak a kezemben. És értékes vagy. És küldetésed van ebben a világban. Készítsétek az Úrnak az útját. Annak az Úrnak, aki pecsétel. Annak az Úrnak, aki jön a karácsonyban. Jön a mindennapokban. Jön, elénk jön az adventben. Annak az Istennek a pecsétjét, aki megbocsátást kínál. Annak az Istennek a pecsétjét, aki megbocsátást kért tőled. Bocsáss meg magadnak. Bocsáss meg a másiknak. És bocsáss meg az Istennek. Azt mondja az Isten, hogy megbékéltetem a világot magammal, mert ez a világ haragszik, tele van gyűlölettel, de megbékéltetlek. Kedves testvérek, most egy nagyon személyes dolgot hadd mondjak. Most itt az utóbbi időszakban nagyon sok minden ráterhelődik az én mindennapjaimra. Olyan emberekkel beszélgetek, olyan családokkal, ahol nagyon-nagyon kézzel fogható a nyomorúság. És most nem fizikai, anyagi értelemben értem, hanem a szomorúság, a mély bánat, ahol szakadások vannak családokon belül, évtizedek óta hordozott sebek. És azt kellett megértenem, hogy addig kell rendeznünk a dolgainkat, amíg lehet. Mert vannak olyan terhek, olyan cipelhetetlen súlyok, amiket aztán nem tudunk letenni. Mert meghalnak a szüleink, meghal a gyerekünk. Egyszerűen vége van itt a földön az elrendezésnek. De most még tarthatom. Hát most még megértettem, elfogadhatom, megbocsáthatom. Nem értem az anyámat, nem értem az apámat is. Nagyon-nagyon haragszom, gyűlölet van talán a szívemben. Nem fog megváltozni. Nem, hiába várom, nem fog megváltozni. De megérthetem az ő életét, hogy ő miért lett olyan. És kimondhatom azt, hogy megbocsátom azt, hogy te ilyen vagy velem. Megbocsátatok a gyerekemnek. Naponta is, ha kell. De legfőképpen meg kell bocsátanom magamnak, hogy azokat teszem, és azokért haragszom, amikért. De a legnagyobb dolog, oda kell borulnom az Isten elé, és el kell mondanom a haragomat neki, és utána ki kell mondanom, Istenem,
én megbocsátok neked, és akkor az Isten is megbocsát nekünk. Készítsétek az Úrnak az útját, tegyétek le a haragotokat. Furcsa ez az út, mert valahogy a mi szívünk felől indul, gondoljuk mi. De közben az Isten már elkészítette. Előre hatalmas nagy jelzőlámpákkal kivilágította. Erre van, mutatja a zöld jelzés. Itt van, mutatja a reflektor. Arra menj, mutatja az út. Nekünk semmi más dolgunk nincs, mint menni ezen az úton. És haragunk, gyűlöletünk, tévedésünk, hatalmas nagy köveit lepakolni az út mentén. Jövök, Uram. Tücsök agyú emberként, a mába kapaszkodva, élvezeteket keresve, rossz célokat megjelölve, de jövök, Uram, és engedd, hogy túllássak a tetőgerendákon, hogy megláthassalak és megérthesselek téged. Hadd vegyek részt a te minden, nem mindennapi utazásodban. Hadd menjek én is a kegyelem ösvényén. Az Isten üzen nekünk a karácsonyban. Ez az advent, harmadik gyertya ég immár, legyen jó lehetőség arra, hogy rendezzük dolgainkat azokkal, akikkel rendezni kell. De legfőképpen magunkkal és az Istennel. Így legyen. Amen.